A mai vendégem Zsivica Diana, a Lollipop nyomda tulajdonosa, akire akkor figyeltem fel, amikor a reklámajándékok és a fenntarthatóság kapcsán olvasni kezdtem a posztjait. Szia, Dia, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm, hogy elhívtál.
Az első perctől kezdve úgy gondoltátok, hogy fenntartható nyomdát szeretnétek létrehozni, vagy ez időközben alakult ki? Hogyan indult?
Győrben egy hajón indult a mi történetünk. Én akkor már a férjemmel együtt dolgoztam egy pár éve, reklámügynökségként dolgoztunk, és akkor határoztunk el ott azon az adott hajón, hogy akkor mi gépeket fogunk vásárolni, és elkezdtük nézegetni, hogy milyen nyomdagépek vannak a piacon. És nagyon hamar rájöttünk arra, hogy itt rengeteg oldószeres nyomtató van. Tudtuk ezt, hiszen sok nyomdával voltunk kapcsolatban, és ismertük ezeknek az egészségre káros hatásait is. Nagyon sok olyan öreg nyomdásszal voltunk már akkor is kapcsolatban, aki elvesztette a szaglását, a fogát, felső légúti megbetegedései voltak. Tehát gyakorlatilag ezek mellett, a gépek mellett ez kikerülhetetlen volt. Úgyhogy mi úgy kezdtünk el ott már gépeket vásárolni, hogy mi egészségesek maradjunk. Én akkor voltam 13-on terhes, akkor született meg a kislányom, és nekem ez volt a fő célom, hogy olyan gépet vásároljunk a nyomdába, ami mellett életben marad a férjem is.
Mi volt a nehéz az elindulásban? Az, hogy megtaláljátok a saját hangotokat, egyéniségeteket ebben a dologban, vagy pedig a maguknak a gépeknek a beszerzése? Mennyire volt könnyű vagy nehéz a gépek beszerzése, hogy 2013-ról beszélünk?
Arról beszélünk még, hogy környezetbarát nyomtatót akartunk-e venni?
Például.
Mert nem akartunk környezetbarát nyomtatót venni. Nem is tudtuk, hogy létezik ilyen, hogy eko nyomtató. Egyszerűen mi megnéztük, hogy melyikben milyen festék van, lekértük az adatlapokat, tehát mi nem fenntartható nyomda, környezetbarát nyomda akartunk mi lenni 2013-ban, hanem egészségesek akartunk lenni. A nehézséget az okozta, hogy akkor még nem volt ennyi tanúsítvány. Tehát nekünk kellett utána menni, hogy melyik festéknek milyen hatásai vannak, illetve hát amivel nagyon meg kellett birkózni, az az ár. Tehát gyakorlatilag kettő olyan gép volt a piacon a nagy formátumú tekercses nyomtatóban, aminek nincs semmilyen károsanyag kibocsátása, és ez borzasztó drága volt. Tehát ahhoz képest háromszor annyiba került ez a nyomdagép, mint a klasszikus oldószeres párja.
Azóta ez a dolog változott, már nagyobb lett a kínálat, kialakult az árverseny, úgy 2013 óta azért eléggé előtérbe került, akár az egészség, akár a fenntarthatóság, környezetvédelem, igen, energiatakarékosság és egy csomó minden, ami ehhez kapcsolódik.
Nagyon sok gyártó, sok márka behozta már a portfóliójába a klasszikus oldószeres nyomtatók mellett az alternatív nyomtatókat, mindig drágább, mindegyik drágább, de most már nem is nagyon tudok olyat mondani olyan gyártót, akinek ne lenne legalább egy olyan típusú gépe, amelyik most már környezetbarát. Viszont ezek drága gépek.
Említetted, hogy annak idején nem az volt az első számú célotok, hogy ti zöld nyomda és a fenntarthatósággal kapcsolatos dolgokat próbáljátok meg hirdetni a saját magatok piacán, hanem ugye az egészség megőrzése volt a legfontosabb, az oldószeres nyomtatók lecserélése. Mikor éreztétek azt, hogy ez most már egy olyan fontos dolog lehet, amire az üzletfelek reagálni fognak?
Az ügyfelek, a partnerek hívták fel erre a figyelmet, hogy mi mit csinálunk. Nekem ez nem volt egyértelmű, hogy bejönnek hozzánk, és azt mondják, hogy nálunk nincs nyomdaszag. Miért nincs nálunk nyomdaszag? És hát már nincs olyan festékünk, ami az a klasszikus oldószert szagolná. Vagy volt például olyan kritérium, hogy csak olyan gépekkel lehetett például gyártani vászonképeket, amiből nincs semmiféle oldószer kisugárzás, mert mondjuk gyerekintézményekbe mentek. És minket úgy találtak meg, hogy a gépkereskedő, akitől vásároltuk ezt a nyomdagépet, ő ajánlott minket, hogy jöjjenek hozzánk, mert a mi gépünk erre alkalmas. Tehát mi ezeket nem is tudtuk magunkról, és ugyanez igaz a reklámajándékokra is, hogy amikor azt kérdezik, hogy mennyi a CO2 kibocsátása ennek a tolnak és ennek a kulacsnak, akkor én bizonyos termékek esetén azt meg tudom mondani, mert vannak már olyan gyártók, akik ezeket idadják nekünk, ezeket az adatokat. De ezekre mind a nagy multik hívták fel a figyelmünket.
Hogy... Tehát igazából egy fordított edukáció volt itt akkor, hogy a partnerek mondtak nektek olyan dolgokat, amikre nektek üzleti szempontból reagálnotok kellett, hiszen meg kellett kötni a szerződést.
Igen, de utána felhívták rá a figyelmünket, mi ezt észrevettük, és megláttuk, hogy ez tényleg érték, amit mi csinálunk, és most már ezt természetesen beletettük a marketing anyagainkba, a bemutatkozóinkba, most már mindenhol szerepeltetjük, hogy a termékeknek van 4-5-10 tanúsítványa, a gépeknek, és ezeket nagyon szeretik az ügyfelek nézegetni.
Ha már itt tartunk, akkor szerintem érdemes szóba hoznunk azt, hogy ugye nem csak a nyomtatásról van, a nyomdáról van szó, hanem arról, hogy reklámajándékokat is forgalmaztok. Ennek a megítélése, mármint a reklámajándékoknak a megítélése sok esetben talán még mindig kétséges, hiszen sokszor nehéz eltalálni, hogy mi az a volumen, mi az a megfelelő ajándék, és az egyébként honnan érkezik, ami adott esetben egy partner számára örömöt, boldogságot, elégedettséget jelenthet, ugye közeledik a karácsony. Azt feltételezem, hogy ma már vannak ebben is olyan tudatos ügyfelek, akik azt várják tőletek, hogy fenntarthatósági szempontoknak megfeleljenek ezek a termékek. Hogyan tudtok ti erre reagálni?
Azt vallom, hogy nem kell 5000 darab műanyag tollat legyártatni, mert teljesen felesleges. Olyan reklámajándékokat kell gyártatni, és legyen csak 500 toll, amit akar az ügyfél. Az legyen minőségi, az legyen használható. Egy reklámajándékkal a cég egyrészt megmutatja, hogy ő ki. Tehát ha egy silány terméket fogunk neki odaadni az ügyfélnek, mondjuk egy kulacsot, ami csöpög, akkor nem engem a Lollipop nyomdát fog utálni az ügyfél, hanem azt a céget nem fogja annyira kedvelni, akinek rajta van a logója, amikor az edzőtáskába kifolyik majd a víz. És én erre próbálom felhívni a figyelmet, hogy a céges ajándék az egy érték, az egy brandnövelő érték, ha olyat adunk. Ha egy csöpögő kulacsot adunk, egy műanyagtollat fogunk adni, akkor az minket minősít.
Oké, ez talán így az 1.0-ás verzió.
És akkor igen, mehetünk tovább, hogy még akár műanyagtoll is lehet, hiszen vannak újrahasznosított műanyagtollak, sőt, teljes dobozból is lehet már tollat csinálni, használt teljes dobozokból is készülnek már tollak. Igen, itt jön a következő szint, hogy olyan terméket válasszunk, ami újrahasznosított, ami bambusz, aminek követhető a gyártása. Ugye most már arra is figyelünk nagyon sok esetben, hogy ne csak távol-keletről vásároljunk, hanem próbáljunk európai beszállítóktól is vásárolni. És van, igen, van most már hál' Istennek egyre több ügyfél, aki erre fogékony és nyitott.
Említetted a bambuszt, mint egy olyan fontos alapanyagot, amiben tényleg nagyon sok minden készül, de itt van egy másik nagyon fontos dolog is, az FSC papír, mert hogy ezzel is elég gyakran találkozunk, és talán ez ma már egy evidencia, hogy ha valami FSC papír, akkor felmentjük magunkat. Egyébként a papír az egyik legnehezebben újrahasznosítható alapanyag, mert ugye folyamatosan új anyagot kell hozzá keverni ahhoz, hogy a minősége megmaradjon, mert a rossz szálak minél több feldolgozásra kerül.
Kell,
így van, szétesnek.
Más az FSC papír, és más az újrahasznosított papír. Újrahasznosított papírok már nem is nagyon sok van a piacon. Az
pont
említett okok miatt, mert igen, hogy drágább és nagyobb a környezetre gyakorolt káros hatásunk, mint hogyha tényleg az FSC papírokat használunk.
Meg valószínűleg a technológia is elég drága, amivel előállítják, nem éri meg. Talán.
Klasszikus nyomdai papír gyártani nem éri meg, viszont kéztörlőnek, WC papírnak, háztartási papíroknak viszont zseniális, tehát arra tényleg jó használni, hiszen ott nem kell hófehérnek lennie, ott nem baj, ha látszódnak benne a rossz szálak, ott azok arra el lehet használni. Az FSC papírokról, igen, arról is
markáns véleményed
van. Gondolataim, igen.
Látom.
Az FSC papír az azt jelenti, hogy felelős erdőgazdálkodásból származó papír, de az őserdei fák nem alkalmasak arra, hogy én névjegykártyát nyomtassak rájuk, úgyhogy, és szerintem 80-90%-ban már mindegyik papír az, hiszen meg kell vásárolni ezt a tanúsítványt is a papírgyáraknak, meg nem is nagyon kapnak per engedélyt nélkül. Úgyhogy nálunk is FSC papírok vannak. Van, amire rá van írva, van, amelyikre nincs ráírva.
Mennyire vagy FSC papírpárti? Egyetértesz ezzel a dologgal, hogy FSC papírt használunk? Ez egy jó dolog a Földnek? Ez tényleg fenntartható? Azok a tanúsítványok hitelesek?
Hát, hogy mi hiteles, meg mi nem, és ki az, aki gyűjti az okleveleket a falra, és annyi tanúsítvány van, amit meg lehet vásárolni. Hozzánk is jönnek, megtalálnak minket, nem is látnak minket, és van olyan, amiről mi nem is hallunk. Én tényleg azt szoktam mondani, hogy jöjjenek el hozzánk, nézzék meg a gépparkot, nincs nálunk nyomdaszag, látják a papírokat, kézzelfoghatóak a papírok, látják a termékeket. Szerintem ez a hitelesség, hogy mi beengedjük az embereket magunkhoz, beengedjük az ügyfeleket a gépterembe, a raktárba, hozzánk el lehet jönni.
Ez talán minden tanúsítványán többet ér, nem? Tehát, hogy a partnerek organikusan is megtapasztalhatják azt, hogy milyen körülmények
és
között és milyen anyagokkal dolgoztak.
Meg csak úgy úgy nézelődni, van egy bemutató termünk, ott rengeteg termék van kirakva, és szeretnek jönni, nézni, fogdosni, szagolgatni.
Közeledünk a karácsonyhoz, hogy szerintem mindenképpen beszéljünk erről a dologról, hogy vannak-e fenntarthatósági szempontból trendek a karácsonyi ajándékok, reklámajándékok rendelése kapcsán.
Ha termékekre gondolunk, akkor a klasszikus termékkategóriák azok megmaradnak, tehát a füzetek, tollak, kulacsok, bögrék, ezek sosem fognak eltűnni szerintem. Más fajta bögrék vannak, most már bambusz bögrék vannak, visszajött a gyerekkorunk zománc bögréje, imádom. Füzetekből is van olyan füzet, ami kávéból készült, kávézacból készült, és érzed rajta az illatát. Vannak olyan papírok, amiben apró virágmagok vannak, el lehet ültetni, de ugyanúgy füzet, jegyzett füzet. Tehát a maga mint termék kategóriák szerintem ezek megmaradnak, de változnak. Amit még nagy változásnak látunk az elmúlt 2 évben, az 2 dolog, a karácsonyi ajándékok szállítása és csomagolása. Először a szállításról mesélnék kicsit, ez ilyen COVID szülemény, ott merült fel az igény, hogy kell a karácsonyi ajándék, kell a partnereknek, kell az otthon lévő kollégáknak, de hogy jut el ez hozzájuk. És készítettünk itt például dobozokat, és már futárszolgálat vitte ki, tehát nem a kollega ült be és vitte el 68 partnernek év végén, és nem utazott el Szegedtől Debrecenig, hanem kiküldtük akár mi a cégnek a nevében, tehát az ügyfélő csak annyit látott, mintha a cég küldte volna neki, tehát rólunk nem is tudott, de mi bedobozoltuk, összeraktuk, meglogoztuk és kivitték. Tehát itt például még idén is nagyon sok, tehát több tízezer ilyen csomagról beszélünk, amit nem visznek ki, és nem autókázunk és benzinezünk, hanem kiküldjük. Ez az egyik, ami előtte nem nagyon volt jellemző, mármint hogy COVID előtt, tehát 2020 előtt. A másik pedig a csomagolás. Én még mindig látom a nagyon nagy áruházakban a klasszikus nejlonzackos celofános csomagolás.
Annyira retrónak néz ki egyébként.
Igen, csak én szoktam fotózgatni posztokhoz, nagyon jók ezek a fotók, hogy kiteszem, hogy létszi, ne. Amit nem tudom, hogy ez trend, vagy ez csak az én agyszüleményem, de hogy én minden csomagoló anyagot már úgy ajánlok, hogy az utána hasznos legyen, és akkor itt arra gondolok, hogy a legegyszerűbb összehúzós hátizsákba, mi 1000-1500 forintról beszélgetünk, de hogy abba tesszük bele az ajándékot, és nem csomagoló papírba, nem papírzacskóba, amit utána eldobunk, hanem hogy maga az is egy ajándék, az a táska, amiben beletesszük magát a csomagot, és most például már a Mikulás zacskók esetében is, ami a Mikulás csomagokat is úgy ajánljuk, akár cégeknek, akár céges gyerekeknek, hogy az is egy pici táska, és azt is tudja utána használni, tehát ne legyen a csomagoló anyag sem utána hulladék.
Ami nekem nagyon tetszik, az a fajta felelősségvállalás, amit például a molinókkal kapcsolatban végeztek, mert ugye nyilván nagyon sok megrendelés érkezik hozzátok, épületháló molinókat készítsetek, amit pár hónapig használnak, és aztán utána ezek hulladékká válnak, és elég nagy környezetterhelésük van, de ezzel kapcsolatban is van megoldásotok.
Igen, lehet ebből toltartót csinálni, neszeszert, táskákat, hátizsákokat, úgyhogy azok a partnerek, akik visszahozzák hozzánk a molinókat, ezeket újra tudjuk hasznosítani.
Ezt hogy képzeljük el, hogyha tőletek valaki megrendel, tehát én lennék a megrendelő, és azt mondom, hogy szükségem van molinóra, akkor azt is vállaljátok, arra is tudunk együttműködést kötni, hogy utána visszaveszitek, és abból különböző termékeket fogtok majd előállítani?
Akkor kerül ez elő, amikor hívnak, hogy le kell cserélni a molinót, és akkor én rákérdezek, hogy és a mostanival mi fog történni. Uh-huh. Hát most a Józsi majd elteszi oda, ahol eddig tette a többit. És akkor jövök én, hogy csináljunk már ebből táskát, és akkor utána begyűjtjük ezeket a molinókat, tisztítjuk, felvágjuk, megbeszéljük nyilván, hogy mit szeretnének belőle, és varjuk.
Mörcsként visszakerülhet a céghez adott esetben?
Igen, vissza is adjuk, tehát nem mi gyűjtjük, és nem mi adjuk el ezeket, hanem ezeket mi vissza is adjuk az ügyfélnek.
Volt már ilyen, hogy valaki egy váó érzéssel érkezett hozzátok, hogy ja, tényleg, hát ezt így is meg lehet oldani, és nem csak Józsi elteszi a kukába?
Hát a Józsi volt, tehát konkrét eset a Józsi, igen, amikor mondták, hogy a Józsi elteszi a többihez, és akkor kiderült, hogy hát egy fél konténernyi molinó gyűlt már itt össze az elmúlt években.
Kiderül, hogy egyébként ebből egy tök jó termék is
és
lehet.
És ez a karácsonyi ajándék, és vagy ez a karácsonyi ajándék csomagolása.
Nagyon sok kiállításon, konferencián vettetek részt. Mesélj kérlek arról, hogy amikor elmentek egy kiállításra vagy konferenciára, akkor a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot, a ti nyomdátokkal, tevékenységetekkel, szolgáltatásotokkal kapcsolatban mennyire könnyű vagy nehéz bemutatni, mennyire nyitottak rá?
Nem szakirányos kiállításokra, vagy nem csak szakirányos kiállításokra járunk, nyilván olyan kiállítások nekünk, ahol mi megyünk kiállítóként, mert ugye legtöbbet mi ügyfeleket viszünk kiállítás. kiállításra, de ahová mi megyünk kiállítani, ugye olyan helyek, ilyen például egy FMCG konferencia, egy szállítmányozás konferencia, webshop konferencia most név nélkül, és mi kirakjuk. Tehát mi kézzelfogható termékeket viszünk, és ezt szokták szeretni az ügyfelek, vagy hát az ott járókelők, mert a rengeteg szoftveres cég mellett mi ott tudunk is mit mutatni. És igen, ez a wow érzés van ott például, mert kiviszem azt az órát, ami vízzel működik, sós vízzel és nem elemmel, és nézegetik főleg a nők, hogy ilyen tényleg lehet. Kivisszük az említett magpapírt, ami kinő, imádják a nők. Ez a rácsodálkozás van, hogy ez miből van, és mert fura az anyaga, és teljes dobozból készült, újrahasznosított teljes dobozból. Tehát ezekre mindig rácsodálkoznak. Én meg ezeket így nyomozom, tehát nekem ez a szenvedélyem. Minden évben ott vagyok februárban a nemzetközi nagy reklámkiállításon, kint Varsóban, és én onnan hozom az újdonságokat, úgyhogy én már évelején márciusban öntöm a piacra. Elsősorban a minőség az, ami nekünk a látókörünkben van, hogy van egy minőség, ami alá nem megyünk. Nem szeretnénk silány termékekkel, silány reklámajándékokkal a piacot telerakni, tehát mi nem ezt az utat képviseljük, viszont az erős középkategóriás, felső kategóriás termékek gyártói viszont abszolút elkötelezettek emellett, természetesen mi is, de hogy mivel mi ezt az irányt keressük, és ezt a réteget keressük, itt gyakorlatilag 90%-ban már csak olyan termékek jönnek velünk szembe, és olyanokat hozunk be az országba, amik tényleg környezetbarát termékek. Maga a termék is drágább, tehát egy ilyen bambusztól mondjuk 3-400 forint alatt nincs, tehát ez az 1 eurós az alsó határ, tehát a 150 forintos műanyagtollakkal nem tudunk versenyezni, nem is akarunk. Egyrészt drágább, és másrészt meg ezeknek a logózása is, hogyha arra figyelünk, hogy mondjuk egy tamponnyomásnál, egy szitánál is olyan festékeket használjunk, amik akár növényi festékek, azok drágábbak. Tehát szoktam mondani, hogy sem a nyomdaiparban, sem a reklámiparban nem tudunk versenyezni árban a klasszikus termékek és klasszikus nyomások mellett. Minőségben igen. Tehát minőségben bármikor, bármelyik termékemet oda teszem, akár logózásban, oda teszem egy másik mellé. Egy 4-5-6 ezer forintos bambusz kulacs az nem fog folyni, mert annak olyan a kialakítása, a tömítése is, hogy az biztosan nem fog folyni. És volt ügyfelem, aki tesztelt ilyen kulacsot, egy hétig tárolt fejjel lefelé a felmosóvödörbe, szembe van éppen veletek, mert ő tesztelte, hogy folyik, és nem hitte el nekem, hogy nem, és egy hét múlva szólt, hétfőn vittem neki a mintát, és pénteken hívott, hogy jöhet az 1000 kulacs, nem folyik.
Mennyire tudtok együtt dolgozni magyar beszállítókkal? Van-e erre nyitottság már a piacon?
Nagyon kevés a magyar klasszikus céges ajándékot gyártó cég. Olyan termékek fordulnak elő Magyarországon is, amik mondjuk kézműves termékek, abból zseniális a magyar felhozatal, tehát alig lehet választani, de ezek nem a klasszikus maradandó reklámajándékok. Tehát, ha egy maradandó reklámajándékról beszélünk, ami mondjuk egy asztali töltő, ami 4-5-10 évig is ott van akár az ügyfél szem előtt, és nézi a mi logónkat, vagy az ügyfelünk logóját, ezeket nem nagyon tudjuk itthonról. Európából már igen, tehát nem feltétlenül kell már elmennünk távol-keletig. Lengyelország, Törökország, ott nagyszerű gyárak vannak már.
A hazai kézműves szektorból mik azok a jellemző termékek, amik reklámajándékként is megtalálhatóak?
Nagyon szeretik a kulináris termékeket, a lekvárt, a mézet. Ezekben az a nehéz, és most is ez a nehézség, ami a mai megrendelésünk, hogy 1200 darab csomagot kell összeállítanunk. És egy lekváros cégnek, főleg egy kézműves kis lekváros cégnek, ha azt mondom, hogy most én szeretnék, akkor szilva lekvárt, már nincs szilva.
Tehát akkor a legnagyobb kihívás az az FMCG szektorból érkező, például barack lekvár, szilva lekvár beszerzése.
Igen, de ott a kicsikre, tehát az őstermelőkre gondolunk, tehát nyilván a nagy cégeknél fogok tudni venni, de nem azt keresik. Konkrétan megkérdezték, hogy ki a méhész, kitől van a chili szósz, mit kell róla tudni, és mindenféle szertifikátet le kellett adnunk, a méhészlányról is mindent el kellett meséljek, hogy a férje is méhész, és a kislányuk is kint van, és hogy ezt akarják, és ezt mögé is kell tennünk, tehát lesz erről egy kis füzet majd benne a dobozba, hogy az ügyfél, aki ezt megkapja, pontosan tudja. Nagyon sok terméknek vannak egyébként harmadik fél által tanúsított papírjai, például a textilek esetében az ÖVER minősítés, ami nagyon sok textil esetében szintén nálunk rendelkezésre áll. Itt is azt kell figyelembe venni, hogy ezek a termékek, ezek nem az olcsó termékek. Tehát nem fogok tudni 1000 forintért ilyen pólót adni, csak 3-4000 forintért. Nagy cégek, és most a nagyon-nagyon nagyokról beszélgetünk. Nekik már a CO2 kibocsátásról is például ugye számot kell adni, van még 1-2 évük erre fölkészülni. Vannak olyan termékek, ahová tudunk adni ilyen adatokat. Ők már nem is tudnak nagyon mást választani, csak ezeket a termékeket, és ott egyrészt ezért is fontos nekik, hogy ugye meg legyenek ezek a számok. Másrészt meg most azt vesszük észre, hogy 10-15 fős, 100-200 milliós cégek fölött már egyre jobban figyelnek arra, hogy inkább kevesebb termék legyen abba a csomagba, de azok minőségi termékek legyenek. És akár oda legyen mellé írva, igen, hogy ezek fenntartható termékek.